Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ma délelőtt az útmutatónkból a hétre kijelölt igét választottam ki, és olvasom fel igehirdetési alapigeként, amely János apostol első levelében található a 4. fejezetnek az utolsó 21. verse. Fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát János első leveléből a 4. fejezetnek a 21. verse így hangzik. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, imaórán már említettem, hogy a napokban kerestem valamit, és a régi iratok papíraim között, amelyek most egyelőre dobozokban van, találtam régi anyagokat egy olyan kamasz táborról, amit Helycén évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt éltünk meg, az ott lévő közel 50 gyerekkel, találtam régi fényképeket, illetve megtaláltam azt a programot, ami alapján azon a táboron a fiatalokkal együtt voltunk, és a táborban Isten igéjére figyeltünk. És ahogy nézegettem ezt a program füzetet, azt láttam, hogy tulajdonképpen egy nagyon szép történet alapján vettük ott végig a fiatalokkal azt a programot, azokat a gondolatokat, amiket ott szerettünk volna megtapasztalni. Mózes második könyvéből az a rész, amikor a Isten népe kijön Egyiptomból, és aztán elindul a pusztában. Először arról olvasunk, hogy nem találtak vizet, majd aztán végül találtak vizet, de keserű volt. Isten azt a számukra megédesítette, és aztán elindultak tovább az úton, és megálltak aztán Élimbe, ahol arról olvasunk az igében, hogy 12 forrás volt és 70 pálmafa. Tehát egy nagyon felüdítő kis rész következett Isten népének az életében, és arra gondoltam, hogy milyen fontos is az ember számára időnként az, hogy egy kicsit megpihenjen, egy kicsit megnyugodjon, egy kicsit felüdüljön, és nem csupán azért, hogy a testünket a mindennapi terhek, a mindennapi feladatok között egy kicsit megnyugtatva megálljunk, hanem szükségünk van arra, hogy a lelkünket is egy kicsit megállítsuk, a lelkünkkel is Isten felé tudjunk fordulni, és befogadni azt az isteni üzenetet, amely erőt ad nekünk a következő időszakra. Nagyon sokszor tapasztaljuk meg Isten igéjében azt, hogy Isten megállít bennünket. Megállít és le akar csendesíteni, hogy várjunk egy kicsit. Álljunk meg egy pillanatra. Hát ugyanezt élte át Isten népe, akkor, amikor Élimbe jutott, amikor az ige arról beszél, hogy volt ott 12 forrás és 70 pálmafa, persze gondolhatunk arra, hogy az Izrael népe hátradőlt a pálmafa alatt, és közben volt nagyon jó friss víz, de az Isten igéjénkor mindig a lelkiekre gondol. Hogy igenis szükségünk van arra, hogy Isten árnyékában, az Isten jelenlétében megnyugodjunk, és hogy az a lelki víz, az Isten igéje, az Isten szent lelkének az ereje által bejárja, átjárja a mi szívünket, amikor megcsendesedik az emberi lélek. Hát mi akkor évekkel ezelőtt, és hát mondhatjuk, hogy minden évben, amikor eljutunk Helycére, a mi táborunkra, mindig úgy érezzük, hogy talán egy kicsit ilyen forrás mellé tudunk jutni, és Isten ilyen módon tud nekünk bátorítást, vigasztalást adni, tudja lecsendesíteni a mi szívünket, és erőt meríteni arra, hogy azokat a terheket, azokat a próbákat, amik előttünk állnak, vagy azoknak a terheknek a súlyát egy kicsit könnyebbé tegye, amit már megtapasztaltunk. Isten szeretné ezt az életünkben újra és újra elérni. Persze nem kell ehhez nekünk elutaznunk, nem kell heteket töltenünk valahol, bár ez mindig nagyon jó, de Isten ezt újra és újra megadja nekünk, akkor, amikor az ő jelenlétébe megyünk, amikor a csendességet keressük, amikor reggel nem azzal kezdjük az életünket, amit olyan sokan elmondanak, hogy nem tudom kinyitni a szemem, amíg meg nem iszom a kávét, nem tudok semmit csinálni, amíg ezt meg azt teszem. Persze így van, lehet, hogy megszokunk dolgokat, de vajon honnan is lenne erőnk, hogyha nem kérnénk először Istennek, Istentől. Van egy szép énekünk, arról szól, hogy ha reggel jókor felkelek, Uram szemébe nézhetek. Aztán majd délben is, este is, sőt, ha éjszaka felébredek, akkor is megtapasztalom azt, hogy Isten valami határtalan békességet ad az ember szívébe. Nem tudjuk, hogy mi. Nem tudjuk, hogy hogyan. Fogalmunk sincs arról, hogy mik működnek. Csak azt tudjuk, hogy ha oda megyünk az Istenhez, akkor valami békesség, valami erő betöltheti a mi szíveinket. Tehát igen, Isten szeretné, hogyha a vele való közösségben tudnánk élni. Ha megértenénk azt, hogy másképpen nem lesz békességes a mi életünk, nem tapasztaljuk meg a várva várt áldásokat a mindennapjainkban. Ezekkel a fiatalokkal, amikor együtt voltunk, és ahogy említettem, néztem ezt a kis programfüzetet, tulajdonképpen az egész táborban olyan táblákkal, útjelző táblákkal foglalkoztunk, amelyek benne vannak a Bibliában. Ugye, aki tanult kereszt, tudja azt, hogy vannak táblák, amelyek irányítják az embert, segítenek bennünket abban, hogy ki igazodjunk a kereszteződésben és egyéb dolgokban, és ott azon a nyári programban, hát ilyen táblákat kerestünk a Szentírásban, hogy mire is tanít bennünket, hogyan is segít bennünket abban, hogy eligazodjunk, persze nem a nagyváros forgalmában, hanem az életben, mert ott is vannak táblák, amiket Isten az ő igéjében elénk állít. És ott néztem a programfüzetet, volt abban olyan dolog, hogy hogyan segít Isten, hogy a megfelelő sávba soroljunk be. Beszéltünk arról, hogy mikor állít meg és állít elénk stop táblákat, máskor ilyen súlykorlátozó táblákat kerestünk, hogy Isten hogyan akarja levenni a mi terheinket, mert nem jó, hogyha hordozzuk ezeket. Tehát sokféle dolgot megtanulhattunk, és ahogy most az előbb felolvasott ige szakasz volt előttem, onnan innen Márk evangéliumából, jól ismerjük ezt a történetet, amikor négy barát egy gutaütöttet visz az Úr Jézushoz, és leengedi a ház tetejéről, mert nem tudják máshogy megközelíteni ezt a kis házat, hát ezért megbontják a tetőt, leeresztik ezt a beteg embert Jézus elé, és várják, hogy meggyógyítsa az. És azért volt számomra ez a kis történet, illetve ez a program érdekes, mert valahogy az jutott eszembe, hogy van a keresztben is valami, ami nem éppen táblákkal van jelezve, hanem amelyet talán mindannyian megtanultunk, mert van egy olyan, ha még egyáltalán van olyan keresztben olyan szabály, hogy ha baleset történik, akkor az embernek meg kell állni, amikor ezt észleli, és egyrészt a helyszínt kell biztosítani, másrészt pedig, ha teheti, akkor elsősegít gyújtson. Nem tudom, én már nagyon régen vizsgáztam Kreszből, és hát nem tudom, hogy ma már ilyen módon benne van a Kreszben, de amikor én vizsgáztam, akkor ez meg volt adva, hogy igen, nekünk kötelességünk, hogy ilyen módon is figyeljünk. És bevallom őszintén, hogy én mindig féltem ettől a szabálytól. Azért féltem, mert amikor valami történik körülöttem, akár egy kisebb baleset, akkor én ismerem magamat, én könnyedén tudok elbizonytalanodni, megijedni, amikor valami történt, amikor velem történik, akkor is úgy vagyok vele, hogy talán ha vért látok, akkor egy kicsit rosszul is leszek. Nehezen tudom ezeket a helyzeteket kontrollálni, és én mindig attól rettegek, hogy csak ne kerüljek ilyen helyzetbe. Hogy ne történjen ilyen baj, hogy én nekem meg kelljen állni autóval, akár első segélyt is nyújtani, vagy ne talán még újra éleszteni, hát attól meg rettenetesen félek, mert hát kit meri ezt vállalni? Én megmondom őszintén, hogy nem tudnám ezt vállalni, bár azt hiszem talán már ma sem kell első segélyből vizsgázni, de egy időig kellett, az én időben pedig, amikor én szereztem jogosítványt, nem kellett erről gyakorlati vizsgát tenni, de megtanították, de hát az nem olyan. Nem tudnám megtenni, vagy talán félnék is ezektől a dolgoktól. Lehet, hogy én lennék rosszul, és engem kellene első segélybe részesíteni. Tehát, de van egy ilyen szabály, amit az embernek meg kell tenni, és nem tudom, hogy mit csinálnék ilyen helyzetbe. Mondhatom azt, hogy hála Istennek még nem kerültem ilyen helyzetbe. De arra gondoltam, hogy nem is a legnagyobb probléma az, hogy az ember fél ezektől a szituációktól. Fél attól, hogy ilyen helyzetben kerül. És nem azért, mert nem vagyunk erre képesek, hogy valakin segítsünk, hanem lehet, hogy az a baj, hogy kényelmesek vagyunk arra, hogy megálljunk, hogy másokra egy kicsit odafigyeljünk. Van egy történet a Szentírásban, amikor az Úr Jézus elmond egy példát, és azt a kérdést teszi föl neki, hogy ki az én fele barátom? Ki az, akin segíthetek? Ki az, akire odafigyeljek? És akinek a sorsa fontos kell, hogy legyen. És Jézus elmondta egy történetet egy emberről, aki az úton megy az egyik városból a másik városba, és kirabolják. Kirabolják, ott hagyják őt, és hát aztán az történet így folytatódik, hogy jön egy pap, aki azt meglátja, kikerüli őt, és elmegy. Aztán jön egy lévita, egy templomszolga, aki szintén megnézi, messziről talán megnézi, és tovább megy. És a történet úgy folytatódik, hogy jön egy samaritánus, akikről tudni kell azt, hogy a Szentírás szerint a zsidó nép hát ellensége volt. Olyan emberek, akit az Isten népe nem tartott szentnek, tisztának, lenézték őket, nem tartották olyan népnek, akikkel egyáltalán kellene foglalkozni. És az Úr nem véletlenül mondja azt, hogy jött egy samaritánus, aki amikor meglátja ezt a kirabolt embert, oda megy hozzá, kimossa az ő sebeit, bekötözi, ruhát ad rá, ráadja a saját ruháját, felrakja az ő szamarára, vagy összvérére éppen, amin volt, elvitte őt a legközelebbi vendégfogadóházba, oda vitte őt, letette őt ott, és pénzt hagyott, hogy gondoskodjanak róla. És hogyha valamivel többet kell rá költeni, akkor visszajön és majd megadja. És akkor Jézus megkérdezi a hallgatóságtól, hogy vajon ki ennek az embernek a fele barátja. És persze, hogy jön a válasz, mert nem nehéz. Az, aki segített rajta. Az a felbarát, aki egyáltalán odaáll mellé, aki nem elkerülte őt. És arra gondoltam, hogy hányszor vagyunk papok és léviták, mert kikerülünk. És lehet, hogy nem azért, mert félünk, hanem azért, mert nem akarjuk ezt megtenni. Nem akarjuk, mert ez időbe telik. Annyira sok a dolgunk, olyan sokat kell rohannunk, mindenkinek megvan a maga baja, nem törődünk egymással. Nem törődünk a másiknak a bajaival. Milyen szomorú, hogy azt látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ, és mi benne emberek ennyire önzővé tudunk válni. Pál apostol azt mondja a Filippi levélben, hogy ne nézze ki csak a maga hasznát, hanem a másokét is. Nem arról beszél, hogy persze legyünk önfeláldozók mindenben, és mi legyünk azok, akik majd valamilyen módon, bocsánat, megváltjuk a körülöttünk lévő embereket. Nem erről beszél, azt mondja, hogy ne nézzük csak a magunkét, hanem időnként figyeljünk oda a másik emberre is. Szintén itt a Filippi levélben, nek a második fejezetének az elején azt mondja az apostol, és nagyon kedves gondolatok ezek, azt mondja, hogy ha annak okáért helye van a Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy azon indulattal egymás felé, ha helye van. És az a kérdés, hogy helye van ma a szeretet gyakorlásának? Helye van annak, hogy odafigyeljünk egymásra? Kedves testvérek, az utóbbi hetekben több temetésen voltunk. Többször kellett megállnunk egy-egy testvérünknek a koporsójánál, földi hamvainál. Nemrég temettük el Ágoston Feri bácsit, nemrég temettük el az otthonunkból kedves Irénke nénit, aki sokáig itt volt az otthonunkban is, most pedig a héten eltemettük Darmos Jánost, akit lehet, hogy a gyülekezet nem ismer, de Feri bácsinak a násza volt. Egy család, ahol egy rövid időn belül két nagyapa elment. Két nagyapa, akit az unokáknak el kellett engedni, akit a család gyászol. És amikor ilyen dolgok történnek, és amikor megáll az ember egy koporsónál, amikor elengedünk valakit, akkor önkéntelenül eszembe jutott legalábbis nekem, hogy milyen fontos az, hogy amíg közöttünk vannak emberek, addig egy kicsit odafigyeljünk rá. Évekkel ezelőtt történt az, ami akkor nekem nagyon fontos dolog volt, éppen karácsonyra készültem, és a karácsony előtt elég sok feladatom volt a szolgálatokkal kapcsolatban is. Hát édesanyám valamiért hívott, hogy nagyon jó lenne, ha segítenék neki, és én magamban azon gondolkoztam, hogy hát mit csináljak, azt sem tudom, hol áll a fejem, azt sem tudom, hogy mit fogok csinálni, és még akkor menjek ki vidékre az ő dolgait megoldani, és teljesen úgy éreztem, hogy hát én nem tudom, hogy hova fogom tudni betenni. És akkor jött egy testvér, aki azt mondta nekem, hogy menjél ki, ha van valami segíteni való, ezt én meg tudom helyetted csinálni. És azt mondta nekem, hogy addig menj, amíg teheted. Igen. Addig menj, amíg teheted. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy figyeljünk oda egymásra, nem véletlenül mondja, mert amit ma tehetünk, azt lehet, hogy holnap már nem. És nekünk most kell odafigyelni egymásra. Tudom, persze, mindenki elfoglalt, mindenkinek gondjai, terhei vannak, mindenki szalad, és nem tudjuk sokszor utolérni magunkat. És akkor kikerüljük egymást. Nem rossz indulatból, nem azért, mert nem akarunk segíteni, hanem egyszerűen sietünk. Képtelenek vagyunk arra, hogy be tudjunk egy kis időt iktatni a másik ember gondjaira. Márpedig Isten igéje azt mondja, hogy tegyük meg, ha helye van a szeretet gyakorlására, ha helye van ennek, márpedig azt gondolom, hogy ma is helye van, akkor ezt tegyük meg. Akkor is, hogyha valamiről le kell mondanunk, ha ebből talán valami kárunk is származik, de higgyük el, hogy Isten sokszorosan visszaadja nekünk mindazt. Azt mondja Isten igéje, az az indulat legyen bennetek, amely a Jézus Krisztusban volt, aki az életét odaszánta. Hát ő megmutatta azt, hogy mit jelent az, hogy a másikért tegyünk valamit. Tőlünk Isten nem kéri az életet, csak azt kéri, hogy valamit tegyünk meg. De ő megmutatta, és azt mondja, hogy ti is hasonlóképpen cselekedjetek. De hogyan? Lesz-e nekünk erre erőnk? Képesek vagyunk mi egyáltalán ezt megtenni? Nem. Nem tudjuk. Mert az önzés, az mindig felülír mindent. Az én szívemben is, mások szívében is. Hát akkor hogyan lehetséges ez? Sokszor mondják Jézusról egyesek, hogy Jézus Isten azért küldte el, hogy példát mutasson. Igen, azért küldte el, hogy megmutassa, hogy hogyan is kell egymáshoz viszonyulnunk. És azt mondják, hogy ő a mi példaképünk, akit nekünk követni kell. Persze, ez is igaz. De mit jelent egy példa? Annyi példa van előttünk, akik oda adták az életüket sokszor a hazáért, ezért és azért, de én erre képtelen vagyok. Nem, én képtelen vagyok. Önmagamtól képtelen vagyok. Nem tudom leutánozni azt, amit Jézus megtett. Én erre képtelen vagyok. Csak akkor, hogyha ő változtat meg engem. És az a kép jutott eszembe, hogy amit az ige mondja, hogy mond, hogy legyünk mi az ő tükörképe. És azért érdekes, amikor Isten igéje azt mondja, hogy őt tükrözzük vissza, az ő cselekedeteit tükrözze a mi életünk vissza, mert a tükörnek van egy tulajdonsága. Ő mindig azt csinálja, vagy abban mindig az látszik, mint amikor az előtte lévő ember tesz valamit. Tehát itt nincs arról szó, hogy a tükörben más látunk, mint ami előtte van. Szoktunk játszani ezzel, felemeljük a kezünket, hogy ő is felemelje, mert tükröz. Neki ez a tulajdonsága. És azt mondja az Úr, hogy nekünk is a tulajdonságunknak kell ennek lenni. Mert Isten képessé tesz bennünket arra. És a szomorú, abban a történetben, amit az előbb említettem, a samaritánus történetben, hogy se a pap, se a lévita nem volt erre képes. És a samaritánus, aki mindenki lenézett, akit nem néztek semmibe, az pedig képes volt rá, mert Isten ilyenné formálta. De miért fontos nekünk még az, hogy ezt komolyan vegyük az életünkben? Van egy történet, a lábmosás története, amit nem akarok úgy nagyon részletesen elmondani, tudjuk, utolsó vacsoránál Jézus megmosta a tanítványok lábát, és ugye a tanítványok még önmagukban mondták, és Uram, ne tedd ezt, Péter ki is kérte magának, de most nem akarom elmondani, hogy mi történt. Csak a vége, talán a csattanója, ami fontos. És azt mondja Jézus ott, hogy amit most cselekedtem, ti is aképpen cselekedjétek egymással. Vagyis szolgáljatok egymáshoz. És valami nagyon fontos dolgot mondott, azt mondja, és boldogok lesztek, ha ezt cselekszitek. Hogy boldogok lesztek, ha ezt cselekszitek. Vagyis Isten azt mondja, hogy tegyük ezeket a dolgokat, mert ezek tesznek bennünket boldoggá. Most, amikor a héten temettük Dalmos János testvérünket, én néhány szót beszélgettem a családtagokkal, én magam nem ismertem, de aztán Piroska nénivel is beszéltem néhány szót, és ő azt mondta, hogy mindig mindent, mint ahogy szülők, és ez a normális, mindent azért tett, hogy a családja, a gyerekei, a szerettei jobban éljenek. Ez a természetes, nem? Ilyennek kell lenni az embernek. Isten erre hívott el bennünket, és azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha ezt cselekszitek. Hát persze, hogy boldog egy szülő, amikor azt látja, hogy gyermeke boldogul. Persze, hogy boldog az az ember, aki látja, hogy nem hiába való az, amit ő tesz a másik emberért. És fájdalmas ez? Hát persze, minden munkával jár, de az, aminek a gyümölcsét látjuk, az mindennél fontosabb. Jézus elmondja a talentumos történetet, és ott azt mondja, hogy van egy gazda, aki talentumokat ad, hogy azzal éljenek, és az egyiknek ad egy talentumot, másiknak kettőt, harmadiknak ötöt, és a történet úgy fejeződik be, amikor visszajön a gazda, akkor megkérdezi, hogy na, amit adtam neked, mit csináltál vele? És az öt talentumos azt mondja, hogy én beadtam ezt a pénzváltóknak, és itt van 10 talentum. A másik ember azt mondta, hogy hát itt a 2 talentum, de én ezzel úgy gazdálkodtam, hogy hozzászedtem még 2, itt van. És jön a harmadik, aki előveszi az 1 talentumot, hát itt van, meghagytam neked. És azt mondja, hogy de te gonosz szolga vagy. Te nem éltél azzal, amit kaptál. Hát miért nem adtad oda a pénzváltóknak? Miért nem kezdtél vele valamit? Vegyétek el tőle. Igen, miért fontos az, hogy amit kapunk Istentől, azzal éljünk? Mert ez is boldoggá tesz bennünket. Azt mondja, boldogok vagytok, ha ezeket cselekszitek. Mert amiközben a talentumunkat használjuk, közben boldogabbá válunk. Jobbá válunk. Isten átformálja a mi életünket, a mi szívünket. Emlékszem arra, amikor gyerekeim kicsik voltak, és feladatot kaptak, hogy egy babot ültessenek el. És elültettük a babot, betettük a ablakba, hogy nőjön, és a gyerek nézte. És minden nap oda ment, és hát hol van? Egyszer csak, amikor kibudjant ez a kis növény, előjött a kis első kis zöld, akkor hogy örültek, hogy sikerült. Hát valami ilyesmi az, amire Isten bennünket hív. Tegyünk valamit, ültessünk el egy babot, tegyük meg, mert ez lesz, ami örömöt jelent a mi életünkre. Tegyük meg, mert nem tudjuk, meddig tehetjük. Tegyük meg a lelkünkben is, tegyük meg testiekben is. Testvérek, a másik emberhez való kapcsolatunk, az ő érte való tevékenységünk mindig örömöt ad nekünk. Volt egy idő, amikor feladatot kaptam itt a egyház központban, még éppen teológus voltam, hogy járjak el néhány bácsihoz és nénihez reggelente begyújtani kályhába. Hát bevallom őszintén, én nem tudtam, hogy hogy kell, mert otthon nem csináltam. Édesapám csinálta csak, mi gyerekkorunkban ezt nem tapasztaltuk, nem is kellett begyújtanunk, nem tudom, és akkor először elmentem az egyik nénihez, hogy segítsek neki begyújtani, és hát ott szerencsétlenkedtem, és mondta, hogy na gyere, megmutatom, vagy jöjjön, megmutatom, és megmutatta, hogy hogy kell berakni, hogy kell az egészet csinálni, és akkor a végén begyújtotta a tüzet, és mondta, hogy hallod, kacaga, kacag, kacag a tűz. Na így kell csinálni, és azt megtanultam. Lehet, hogy ma már nem tudnám megtenni, mert ez több mint 20-25 éve volt, és azóta megint csak nem gyújtottam be cserépkáját, de akkor jártam, és számomra olyan jó volt, hogy én mentem el segíteni. Vagy sokszor elküldtek, hogy idős testvéreket meglátogassak, hogy bátorítsam őket. Hát el kell mondanom, hogy olyan lelki erővel, mint ahogy visszajöttem ezekből a találkozásokból, soha nem volt. Igen, mert valamit adni akartam, és a végén rájöttem arra, hogy sokkal többet kaptam, mint amit egyáltalán adni tudtam volna, és azt mondtam, hogy ezt nem hagytam volna ki az életemből. Mert ezek azok, amik fontosak. És nézzük csak meg ezt a történetet, nagyon röviden a végén. Arról olvasunk, hogy négy barát, aki valamit tenni akar az ő barátjáért. Nem tud bemenni, képtelen bejutni az ajtón, még az ablakon sem tudnák bevinni ezt a béna embert. Vagy talán mondhatták volna, hogy hagyjuk itt, hát nekünk is van elég bajunk. Mi is kérhetnénk Jézustól dolgokat. Talán nekik is voltak bajai, de ők megnyitották a tetőt, megbontották a tetőt, és leeresztették. És micsoda öröm származott ebből, mert az Úr meggyógyította, látva az ő hitüket. Kedves testvérek, csak a hitünktől függ. Hogy hisszük-e azt, hogy akkor, amíg a másik embernek, hogy egy másik emberre egy kicsit odafigyelünk. És nem akarok nagy szavakat mondani, nem akarom azt mondani, hogy jaj, mi megyünk és segítünk. Csak annyit mondanék, hogy ha már odafigyelünk, akkor mi leszünk boldogabbak. Mert mi tapasztaljuk meg az úgynevezett segítségnek az örömét. Ennek a gyümölcsei mind a mi gyümölcseink lesznek, és van még ennek a történetnek egy utolsó gondolatként üzenete. Az, hogy mi is történt ott, amikor leengedték ezt a beteget, és az Úr Jézus meggyógyította, vajon hányan örültek ennek? Hát örült legfőképpen az, aki meggyógyult. De aztán örült az a négy ember, aki bevitte. És azt mondja az ige, hogy ott voltak sokan, akik körülvették a házat, akik be se juthattak. Vajon ők örültek? Hát hogyne. Valami, amit én teszek, legyen ez a legkisebb dolog. El sem hiszük, hogy mennyi embernek az örömét okozza. És ma erről beszél a felolvasott szakasz. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, az szeresse az ő atya fiát is. Tegyen érte valamit. Addig, amíg lehet. Addig, amíg tehet érte valamit. De addig tegye. Igen. Sok emberre gondolhatunk így az életünkben. Mindannyian. Akik tettek valamit értünk, azért, hogy mi előrébb jussunk, azért, hogy mi boldogabbak legyünk, legyenek ezek a barátaink, legyenek ezek szüleink, szeretteink, akik valamit adtak nekünk, hogy boldogabbak legyünk, és ők is boldogabbak lettek. És tegyük ezt mi is. Azokkal, akiknek adhatunk még valamit. Azért, hogy ők is boldogabbak legyenek. És mi is boldogabbak legyünk. És ez nem csak anyagiakban mérhető, hanem lelkiekben is. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy mit használ, ha az egész világot megnyeri is az ember, de az ő lelkében kárt vall. Ha a lelkünkkel adunk valamit, ha visszatükrözünk valamit Isten szeretetéből, akkor ez különösképpen gazdaggá teszi az emberi szívet és az emberi lelket. Hát erről beszél János apostol, a szeretet apostola, aki azt mondja, hogy ez a kötelességünk. És ez az, ami örömtelivé, boldoggá teszi a mi életünket. Sokan elmentek már, akinek az, amit tettek, amiért tették, boldogabbá tettek bennünket, és boldogabbá tették őket is. Mi pedig akkor végezzük el a feladatunkat, ha hasonlóképpen cselekszünk. Én kívánom azt, hogy legyünk boldogok, boldogabbak. Nem azért, mert kapunk, hanem azért, mert adunk. Adjuk azt, amit mi is kaptunk. Istentől, aki valakin keresztül bennünket gazdagított. És adjuk azt, amit Istentől kapunk, hogy másokat gazdagítva mi is gazdagabbá váljunk. Hát Isten áldja meg a mi életünket, és áldja meg az igét a szívünkben. Amen.